Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 133. Zsoltár első versének éneklésével. Íme mi jó és mi nagy gyönyörűség az atyafiak közt az egyenesség, ha békével együtt laknak. Gyülekezet, foglaljon helyet! Folytassuk Isten tiszteletünket a 469. dicséretünk éneklésével, amelyik így kezdődik. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet! Valamennyi versét énekeljük ennek az éneknek. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található a Jób könyvének 36. részében. A Jób könyvének 36. fejezetéből olvasom az első 24 verset. És folytatta Élihu, és mondta, várj még egy kevéssé, majd felvilágosítalak, mert az Istenért még van mit mondanom, tudásomat messzünnen veszem, és az én teremtőmnek igazat adok. Mert az én beszédem bizonyára nem hazugság, tökéletes tudású ember áll melletted. Íme az Isten hatalmas, mégsem vett meg semmit. Hatalmas az ő lelkének ereje. Nem tartja meg a gonosznak életét, de a szegénynek igaz törvényt teszem. Nem veszi le az igazról a szemeit, sőt a királyok mellé, a trónba ülteti őket örökre, hogy felmagasztaltassanak. És ha békóba veretnek, és fogva tartatnak a nyomorúság kötelein, tudtukra adja cselekedetüket, és vétkeiket, hogyha elhatalmaztak rajtuk, megnyitja füleiket a feddőzésnek, és megparancsolja, hogy a vétekből megtérjenek. Ha engednek és szolgálnak neki, napjaikat jóban végzik el, és az ő esztendeiket gyönyörűségekben, ha pedig nem engednek, fegyverrel veretnek által, és tudatlanságban múlnak ki. De az álnok szívűek haragot táplálnak, s nem kiáltanak, mikor megkötözi őket, azért ifjúságukban hal meg az ő lelkük. És életük a paráznáikhoz hasonló. A nyomorultat megszabadítja az ő nyomorúságától, és a szorongatatással megnyitja a fülüket, téged is kiszabadítana az ínség torkából, tág mezőre, ahol nincs szorultság, és asztalod étke kövérséggel lenne rakva, de ha gonosz ítélettel vagy tele, úgy utolérnek az ítélet és az igazság. Csak hogy a harag ne ragadjon téged csúfkodásra, és a nagy váltság se tántorítson el, add év valamit a te gazdagságodra, sem aranyra, sem semmiféle erőfeszítésre, nem kívánja, ne kívánjad az éjszakát, amely népeket mozdít ki a helyükből, és vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted, ímé mély fenséges az Isten az ő erejében. Kicsoda az, aki úgy tanítson, mint ő? Kicsoda szabta meg az ő útjait, vagy kimondhatja azt, igazságtalanságot cselekedtél? Azért legyen gondod rá, hogy magasztaljad az ő cselekedetét, amelyről énekelnek az emberek. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását, megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy velünk voltál az elmúlt napokban. Megőriztél bennünket, megtartottál bennünket ebben a nagy melegben. Távol tartottál tőlünk mindenféle veszedelmet. Megőrizted szeretteinket, gyógyítgattad betegségünket. Visszahoztál hajlékunkba, hogyha kórházban voltunk. Örömöt adtál nekünk, családjainknak, pihenést adtál sokaknak, és most is kérünk azokért, akik vakációjukat töltik, a gyermekekért kérünk, családokért, és kérünk, hogy közben ne feledkezzenek el rólad, hiszen te vagy az, aki békességet, nyugalmat, pihenést adsz mi nekünk. Köszönjük, hogy a lelkünknek is te adod a csendet, a nyugalmat és a békességet ezekben a percekben, amikor együtt vagyunk ezen a helyen, amikor figyelünk az ígére, kérjük, hogy szóríts meg bennünket szent lelked által. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk életünket, kezedre tehetjük életünk nehéz dolgait. Te magad mondtad, hogy amik nehéz dolognak tűnnek, azokat hozzád hozzuk. Így van hitünk és van bizodalmunk, rád vettünk gondjainkat. Legyen az lakáskérdés, álláskérdés, családi kérdés, egészség, betegség kérdés. Mindent, Urunk, a te kezedbe helyezünk. És közben irányítsd és alakítsd a mi gondolatainkat, és formálj bennünket a te gyülekezeted lelki közösségévé, itt, ezen az Isten tiszteleten. Amen. A 153. dicséretünk éneklésével készüljünk az ige hallgatására. A 153. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik: Ó, mely boldog ember az! Fennállva hallgassuk meg az igét. Isten igéjét olvasom, és az ő szent lelkének segítségével kívánom magyarázni, amint írva található az imént olvasott fejezetben a Jób könyvének 36. részében, az 5. és 22. versben. Íme az Isten hatalmas, mégsem vethet meg semmit, hatalmas az ő lelkének ereje. Íme, mi fenséges az Isten az ő erejében. Kicsoda az, aki úgy tanítson, mint ő. Kedves ige hallgató gyülekezet, a Bibliolvasó vezérfonal mai ószövetségi részéből, a Jób könyvének 36. részéből hoztam az igét. Igen, távolról érkezik hozzánk az üzenet, messze időből származik ez az üzenet. Az Ószövetség egyik legrégebbi könyve áll előttünk. Olyan ember írt, aki talán még Ábrám előtt élt, nem is olyan messze az özönvíztől, hiszen erre utal is két helyen a könyvében. Ismerjük Jób történetét és az a szenvedéseit. Nagy nyomorúságában, testi-lelki nyavajáiban megérkeztek a barátai, és mindenféle bölcs tanácsokat adtak neki, amikkel mégcsak növelték kínjait. Előbb a három jó barátja jött, a Bildád, Szófár, Elifáz, és mondták neki a saját okosságukat, amikre rendre felel. A könyv úgy van felosztva, hogy egyrészt a barát beszédje, utána jó válaszol, utána jó mond egy tanítást, akkor a barátok válaszolnak. Egy ilyen párbeszéd tulajdonképpen ez a könyv. És amikor a három már kifullad az érvekkel, és kiderül, hogy nem tudnak segíteni, mondja is Jób nekik, hogy a hamuba írt példabeszédek, amiket mondotok. Itt a hamuba lenírva, azt elfújja a szél, nem sokra megyek veletek. Akkor elé áll, az ágy mellé áll a negyedik, az Élihu. Egy fiatal ember, aki tele van erővel, tűzzel, lelkesedése, alig tudja visszafolytani, amit mondanak, aztán csak jön belőle az üzenet, és most ebben a fejezetben szintén ő beszél, az előző fejezetben elkezdetteket folytatja, ez az Élihu. És tehát jön Élihu, és valamiféle messziről kapott tudásról beszél. Hogy ezen elgondolkozhatunk, amikor hallottuk a felolvasott igét, akkor azt mondja, hogy tudásomat messzünnen veszem, és tökéletes tudású ember áll melletted. És amit hallottuk, hogy tudásomat messzünnen veszem, ez nagyon érdekes bevezetése az ő bölcsességének, hogy honnan messziről vette az ő tudását. Hát nem úgy, mint amivel most megint a fantáziájú, nagy fantáziájú és világűrben intelligenciákat kereső emberek reménykednek, hogy a fényév milliók vagy milliárdok távolságából rádióaktív jeleket tudtak fogni, és felcsillant a remény, hogy na, akkor mégiscsak vannak a Földön kívüli intelligenciák. Ismét felébred a remény, erről aztán különböző cikkek jelennek meg. Hát ezek valóban messziről levő információk lennének, ez messziről jött tudás volna. De hát nem erről van szó. Tudnék, a Biblia világosan mondja, hogy a Földre teremtett Isten ilyen civilizációt, és arról nem beszél, hogy lennének Mars lakók, vagy más bolygókon emberekhez hasonló élőlények. Tehát ezzel be is fejezhetném ezt a gondolatot, de azért mondhatom tovább, hogy a Biblia mégis mondja, hogy nem csak a Földön vannak intelligens lények. Nem csak a Földön vannak értelmes személyek, hanem a mennyben is. Tehát arra kérdés, hogy van-e a Földön kívüli élet, igen, az láthatatlan világban, az mennyországban vannak intelligens lények. Igen, intelligens lények az angyalok, és az angyaloknak a legkülönbözőbb fajtái, a kérubok és a szeráfok, akik az Isten parancsát felfogják és teljesítik, és Isten felhasznál a világ kormányzásában. Ilyenek vannak. És mondhatnám, hogy az ő tudásuk szintén messziről jött tudás volna, de Élihu mégsem az angyaloktól vette ezt a messziről jött tudását. Mire gondol Élihu, amikor ott a beteg ágy mellett azt mondja, hogy én tudásomat nagyon messziről kaptam? Mi ez a különleges tudás? Ez a messziről jött tudás? Ez a mindenható tudása. Ez az Istennek a bölcsessége. Ez az Istentől való tudás, ezért mondhatja azt, hogy tökéletes tudású ember áll melletted. De nem azért mondja, hogy ő önmagát fényezné, hogy én már tökéletes vagyok, én vagyok a legokosabb mindnyájatok között, hanem azt mondja, hogy azért tökéletes az én tudásom, mert ez nagyon messziről jön, és az Istentől jön a mindenható tudása az, amit én mostan képviselek. Ez a messziről jött tudás, amit Isten elmondott a Jób könyvében egyes embereknek. Már Jób is elmondta azt, hogy ő az Istentől tanult, és azt mondja tovább. És ezek az emberek is azért mind Istennel kapcsolatos emberek voltak, és amikor ha mellé is fognak a lelki gondozói tanácsaikban, és nagyon gyakran hibáznak, Jóbot okolják azért, vagy beteg, mert a jó Isten megver, azért vert meg, mert bűnös vagy. És ezzel meg is tanuljuk, hogy nem lehet így általánosítani, mert minden ember más, minden betegség más, minden egyes eset más. Tehát nem lehet ilyen sablonokat ráhúzni egy emberre, aki szenved. Nem mondhatjuk azt, hogy na most a jó Isten megverte, mert ezt vagy azt tette. Tehát a Jób barátai nem jól alkalmazzák sokszor azt a bölcsességet, amit Isten ad, de azért ez mégis kijelentés, ez mégis Isten igéje, és adnak olyan szavakat, olyan mondatokat, amik aranymondások. Hogyha elolvassuk délután ezt a fejezetet, akkor sok mindenen keresztül át kell az embernek verekedni magát, annyi különleges leírás, meg sok újabb merőben új gondolat indul el, és ezt végigvezeti, de ez egy szép dolog, hogyha kikeressük az aranymondásokat. Tehát, hogy amik tényleg olyan ragyogó mondások, amik olyanok, hogy na ez aztán egy vezérfonal lehet az életemben. Például azt mondja, hogy hatalmas az ő lelkének ereje. Erre majd kitérek. Ez egy aranymondás. Akárki mondja, akárhogy, akármilyen összefüggésben, hatalmas az ő lelkének ereje. És az ember ámuldozik, hogy tényleg Isten lelkének milyen nagy az ő ereje. Vagy például azt mondja, hogy téged is ki tudna szabadítani. Majd erről is fogok szólani. Aranymondás. Vagy az, hogy kicsoda az, aki úgy tanítson, mint ő. Tehát ezek az emberek messziről jött tudással rendelkeztek, mert Isten egész messziről csodálatos világából kijelentette az ő akaratát. És én úgy gondolom, hogy ez egy privilégium. Ez egy különleges megtiszteltetés, kiváltság a mi életünkben, hogy Isten nekünk is kijelenti magát. Hogy ez a messziről jött tudás hozzánk is eljött. Mert nem mindenkihez jut el ez a messziről való tudás. Mert az Isten ismerete nem mindenkinek adatik. Mert azt olvasom az Ézsaiás könyvében a 45. fejezetben, hogy bizony te elrejtőzködő Isten vagy. És vannak olyan életutak, ahol az emberek nem látják az Istent, és valami oknál fogva ő vissza is húzódik már. Lehet, hogy egyszer már kijelentette magát, elutasították, és visszahúzódott. És vannak emberek, akik így az Isten ismeretlenségében töltik el az egész életüket, ezek azonban nem. A Jób, meg a négy barátja, meg akik itt vannak, ezek a Krisztus gyülekezetébe tartoznak. Ez az Isten népéhez tartozó embereknek a kis csapatja, akik keresik az élet értelmét, a betegségre a választ, a nyomorúságukra a megoldást Istennél, és akkor mindegyiknek Isten ad valami bölcsességet, és Élihu jogosan mondhatja azt, hogy messziről jött tudás van nálam, tökéletes tudásra rendelkezem, egyedül azért, mert az Isten tudása az ő tudása, és mi nekünk is odaadhatja ezt a tökéletes tudást, és mi nem leszünk tökéletesek, de az az információ, az az üzenet, amit Isten ad az én szívembe, az egy tökéletes üzenet, hogy szeret, hogy megváltott, hogy Jézus számot tart rád, hogy kézen fog és vezet, hogy rábízhatod az életedet. Ez a tökéletes tanács, amit Isten ad az övéinek, és ez a bizonyos messziről jött tudás, ami igen közelvalóvá lesz, egészen a szívünkbe kerül. Azért ne mondd azt, hogy ki hozza le nekünk ezt a tudást az égből. Ne mondd azt, hogy ki hozza el nekünk ezt a tudást a tengeren túlról, mert nincs távol tőled ez a tudás, nagyon közel van, a szívedben van, hogy teljesítsed az ő akaratát. Nos, ez a messziről jött tudás miről tanít, és hogyan tanít. Tehát ezt a 36. részt nagyon nehéz összefoglalni, pláne még a következő fejezetben is 13 verset hozzávett, aki beosztotta ezt a mai olvasmányt, de én csak az első részt olvastam 24 verset. Nehéz összefogni, de most már láthatjuk, van egy alapgondolat Isten tudása, egy tökéletes tudás, amit nekünk kijelentett. És ezt hirdeti. És a kérdés az, hogy miről tanít ez a tudás, és másik az, hogy hogyan hangzik el ez a tudás. Hogy miről tanít ez a tudás, és ezen belül szeretnék a gyülekezetnek a fejezetünk alapján három gondolatot kiemelni, hogy miről tanít ez a tökéletes tudás, miről beszélt ott ez az Élihu a jó beteg ágya mellett. Nagyon izgalmas dolgok ezek. Azt, hogy hogy kapcsolódik Jobhoz, azt nem könnyű megállapítani, de az első, amit tanít az, hogy fiatalon elhalt benne a lelke. Ebben sok vers között felfedeztem ezt, ez az egyik érdekes tanítás, ami elgondolkoztató és megdöbbentő. A 14. versben mondja, hogy ifjúságukban hal meg az ő lelkük. hogy ez vajon mit akar jelenteni. Hogy az ifjúságban meghal bennük a lelkük, és előtte azt mondja, hogy olyan embereknek a lelkéről van szó, akiket álnok szívűnek is nevez, akik nem kiáltanak, amikor megkötözi őket. Vagyis észre se veszik, hogy elhal a lelkük. És egy nagyon fontos szempont, hogy figyelembe kell vennünk, itt a fiatalokról van szó, de ez nem fiatalokra is vonatkozik, amikor valakiben a lelki élet iránti fogékonyság vagy nyitottság úgy hal el, és úgy kötözi meg az ellenség, hogy észre se veszi, és nem kiált. Nem kiáltanak, amikor a bűn megkötözi őket, és észre sem veszik, hogy most valami nagy baj lesz. És a döbbenetes az, hogy a fiatalságukban megtörténik már ez. Egyszerűen drámai, amilyen korban élünk, amikor azt veszük észre, hogy a fiataloknak az életében, mintha valami szándékosan kitörölné akár a vallásos tudatot, de ez nem jó szó, a lelki tudatot, az Isten iránti fogékonyságot és a nyitottságot. Mert ahogy a gyermekeket nevelik, ahogy a gyermekek egy teljes átnevelésben részesülnek, ez a sokféle megközelítéssel, amikor látják, hallják, irányítják, játsszák azokat a képeket, azokat a gondolatokat megvalósítják, ott ülnek a számítógép előtt éjjel és nappal, pedig egy gyerekpszichológus mondta, hogy legfeljebb hetente egy órát kellene bizonyos korban volna szabad ilyen kép ernyő előtt ülni. És amikor kis szabad ideje van a gyereknek, ott ül, és mennyi babanaság bejön a játékokon, a képeken keresztül. Mennyi Isten nélküliség, istentelenség, mennyi hamis gondolat az, ami betölti a gyerekeket, és ezek lesznek ők. És ezek mind Istentől független, sőt, Isten ellenes gondolatok is lehetnek, amik ha hatnak, akkor sorvad a lelki érdeklődés. Azt olvastuk tehát, hogy az ifjúságukban hal meg a lelkük. Tehát nem mindegy, hogy mi történik a gyermekeinkkel, hogy milyen világot ismernek meg. Hogyha a fantázia szerepjáték világában megtanulják a legkülönbözőbb okkult praktikákat, a fehér mágiát és a fekete mágiát, és annak ezer fajtáját. Közben a fantáziák megromlik, és miközben megromlik, satnyul és sorvad, és megszűnik a lelki érdeklődésük. Talán ezt jelenti az, hogy ifjúságukban hal meg a lelkük, elveszítjük a gyermekeinket. Hogyha nem tudunk melléjük állni, és nem tudjuk irányítani a gondolkozásukat, hogyha nem tudunk valami nemesebbet és jobbat adni őnekik, lesznek más tanácsadóik. Az egyik unokámnak a számítógépes játékainál láttam, hogy nem olyan gonosz játékok volt, nem, egyáltalán nem, hanem mindenféle fantasztikus ugrások, meg kalandok, meg mindenféle gépekkel, meg tudom, és állatokkal való játék, de hogy ne legyen egyedül a gyerek, mert ugye a kifogás az, hogy ő és akkor elszakad a világtól, az emberektől, hogy az a képanyag az, ami az övé, és észrevettem, hogy a képernyőn a játék mellett egy fiú és egy lány áll, majdnem koruk belé, egy kicsit idősebb, 3-4 éve idősebb, és kommentálja az eseményeket. Most ez történik, most az történik. Egy ilyen szemtelen hangon, néha lelkesen egymás aztán beszélgetnek, a fiú és a lány. És a kívülálló nézi, és vannak már tanácsadói is. Vannak tanácsadói, akik olyanok, mint ők, és adnak tanácsokat. Azt nem tudom, hogy milyen tanácsokat. Tényleg valaki meg kommentálja is az eseményeket. Ifjúságukban hal meg az ő lelkük. És az Istenre való fogékonyság az megszűnik, azért, hogy ne tudjanak megtérni. Amikor eljutnak egy evangelizációra, akkor azt mondják, hogy engem nem érdekel. Vagy amikor Jézus hívja őket, akkor már nem lesz képes a lelkük odafordulni, mert már tele van a lelkük mással, mert más irányultságon, már átállt más vonalon fut, és más vonalon gondolkozik. Mintha arra irányulna minden, hogy kitörölje a keresztény tudatot. És mintha Európában is ezt látnánk, hogyha minden arra irányulna, hogy kitörőjék Európából a keresztény múltat, Mi, amikor az unió létrejött, ma akkor inkább a reneszánsz gyökerekhez, meg az megelőző antik gyökerekhez kötötték a mi identitásunkat, mint hogyha nem lett volna egy 2000 éves kereszténység. És a keresztény tudat, mint olyan az európai közgondolkozásból eltűnik. A közgondolkozásból, a művészetekből, a társadalmi döntésekből, ezért a keresztény identitás, mint olyan megszűnik, az ellenség tönkre akarja tenni, és mivel ezek a gyermekek így nőnek fel, hogy Krisztus nélkül, Isten nélkül, és a lelkük meghalt bennük, vagy jönnek helyzetek, amikor dönteni kell, hogy kereszténység, vagy iszlám, vagy kereszténység, vagy bármi más, akkor nem a kereszténységet fogják választani. És ez gyerekkorban elkezdődik. És ezt mondja Jób, ez a minden Jób könyve, ebben ez a messziről levő tudás alapján az isteni kijelentés erre hívja fel a figyelmet, hogy ifjúságukban meghalhat a lelkük. Ez az egyik, amiről tanít ez a messziről való bölcsesség. A másik a szabadulásról beszél, ami talán tovább vezet bennünket a mostani gondolkozásban, hogy azért nincs reménytelen helyzet. Tehát ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Mert azért tudok olyan történeteket, amikor olyan emberek, akikben, mintha ki lett volna írtva a vallásos tudat, mégis csak felébredt egy csillapíthatatlan szomjúság az Isten után, és elindultak, hogy megkeresik az Istent. Mert ilyenről tudok. Mert az elmúlt évtizedekben, ahol én felnőttem az első életem első 40 évében, amikor tilos volt az hitet megvallani, akkor is éltek emberek, akikben egyszer csak feltámadt az Jézus Krisztus utáni lelki szomjúság, tehát Istennél semmi sem lehetetlen, ezért beszél a 15. és 16. vers a szabadulásról. A nyomorultat megszabadítja, mint hogy egy új gondolat jelenne meg. Most, amikor láttuk a sötét képekkel festett jelent, akkor megjelenik egy új kép, hogy a nyomorultat Isten megszabadítja. Tehát nem csak tudást közöl Isten, nem csak egy messziről jövő tudás érkezik hozzánk, hanem a nyomorultat megszabadítja, egy valóságos isteni szabadítás jelenik meg, a szorongattatása megnyitja a fülüket, hogy megértsék az Istennek a beszédét, és utána elmondja azt, hogy téged is megszabadítana. Ez a második, amit tanít. Tehát a nehéz helyzetben egyszer csak felragyog, egy új elem jelenik meg. Felragyog az Isten szabadítása, ez egy lelki gondozói üzenet. Tudnék, a bibliai lelki gondozói könyv, és a könyv, és a Jób könyve is lelki gondozói könyv. Tehát nem arról van szó, hogy megkeseredett Jóbnak a lelke. Nem arról van szó, hogy a társai is tévednek. Nem arról van szó, hogy a lélek veszélyben van. Azért Isten a léleknek ad üzenetet. A lelket szólítja meg, és elmondja egyrészt azt, hogy mit tesz Isten, és kívánatossá teszi azt, és valóságossá teszi azt, hogy Isten hogy tudja megszabadítani a nyomorultakat, hogy tud odaállni mellénk a különböző bajunkban és veszedelmünkben, és mennyire számíthatunk ő rá mindenben. És miután ezt elmondja, felragyogtatja, utána azt mondja, hogy téged is megszabadíthatna. Mert ő neki erre is van hatalma. Mert ő ezért jött, hogy megmutassa az ő hatalmát. De ott van az, hogy de nem szabadulsz meg. Csak feltételes módban van, hogy téged is megszabadíthatna. És ez a lelki gondozói megszólítás, hogy mi az oka annak, hogy egyrészt Isten oldaláról minden lehetséges. Az ő szeretete is itt van, és mindezt felkínálja, és elmondja neked ezt a messziről jövő tudást, és még mindig nem vagy megszabadulva, hogy így mondjam, mert megszabadíthatna. És elmondja azt, hogy azért nem szabadít meg, mert. És ott felsorol Jobbnak néhány dolgot, amik szerintem lelkigondozói melléfogások, mert Jobbra nem érvényesek, de hosszú távon és a gyülekezetnek adott tanításként igenis érvényesek, és teli találat a mi életünkben, a te életedben és az én életemben, hogy azért nincs nálunk az Isten szabadítása. Azért nem oldódtak meg az életünknek a dolgai, mert. És felsorolhatjuk, hogy mik azok. És a lelkiismeretünk segít felsorolni, hogy mik azok, amik miatt mégsem tökéletes az Istennek a szabadítása az életünkben. Hogy miért hagy még mindig benne a nyomorúságban. Mi az, amiből meg kellene térni. Mi az, amiből ki kellene jönnünk. Mi az, amiből nemet kellene mondanunk. Mert kész a szabadítás, ő a nyomorultat megszabadítja. Megszabadíthatna téged is. És ez a személyes megszólítás. És itt, amiket felsorol, az, hogy mert a bűnhöz pártolsz, mert a harag elragadott téged, meg gonosz ítéleteid vannak, ezeket jobbnak mondják, de mondom, ezek nem teli találatok. Itt ebben nem jól látnak ezek az emberek, de ez teljesen igaz, hogyha valaki a haragnak enged, akkor az Isten lelke nem fogja lelki utakon vezetni, de az, és a szabadítás nem az övé. És ugyanakkor teljesen igaz, hogyha valaki a bűnhöz pártol, akkor hogyan várhatná az Isten szabadítását, akkor még mindig megmarad a feltételes mód, hogy ő megszabadíthatna. És hogyha gonosz ítéleteid vannak, gonosz előítéleteid vannak emberekkel kapcsolatban, akkor szintén nem tied ez a szabadítás, pedig készen van, és tálcán kínálja. De még mindig csak feltételes módban mondja ezt. Tehát, de van szabadulás, mert Isten segíthet, valóságon segíthet, ha megtérsz, ha hozzáfordulsz. Miben segíthet? Miben segíthet az Úr neked, kedves testvérem? Abban, amiben szükséged van, a munka kérdésben, a család kérdésében, a gyermekek kérdésében, a lakás kérdésében, az élet kérdésében, az örök élet kérdésében. Ó, bár ne csak egy ilyen feltételes mód maradna ez számunkra, hanem valóságos lenne Isten szabadítása a mi életünkben. Ez a második, amiről tanít, ez a messziről jött tudás. A harmadik pedig az, hogy ő mindent megtehet. Mindent megtehet, hogyha tovább olvassuk, látjuk, hogy a természetben is Isten mindent megtehet. A teremtő és a fenntartó mindent megtehet ebben az életben. És felsoroltam, hogy a mi életünkben is mi mindent megtehet az Isten az emberek között. Van egy érdekes gondolat itt még, amit megemlítek. Még azt is megteheti, hogy megpecsételi az emberek kezét. Inkább úgy kell érteni, hogy mint egy megakadályozza őket abban, hogy bármi rosszat tegyenek is. Istennek erre van hatalma, hogy az embereknek a kezét így meggátolja a gonosz cselekvésétől. Az, hogy Isten hogyan pecsételi meg az embereknek a kezét, egy általában nem tudom. De azt tudom, hogy Istennek van hatalma arra, hogy a rosszat távol tartsa tőlünk. Hogy a gonosz szándéktól megmentsen bennünket. Tehát a messziről tudás azt mondja, van egy veszély, fiatalon elhalhat valakiben a lélek. Van egy szabadítás, ami ne csak feltételes módon legyen a miénk, hanem valósággal. Mert ő mindent megtehet a mi életünkben is. Ami lehet jó, és a rossznak a meggátolása is. És a második, rövidebb, de nagyobb tömb a prédikációban, miután hallottuk, hogy miről tanít, az az, hogy hogyan tanít. Hogyan tanít ez, azt a két igét említem, 5. verset és a 22. verset. Hatalmas az ő lelkének ereje. Fenséges az Isten, kicsoda az, aki úgy tanít, mint ő. Tehát ez a messziről jött tudás hogyan érkezik el hozzánk? Hogyan tálalja Isten? Hogyan hangzik ezt el? Ez el. És ezt láthatjuk mondjuk Jób életében. Amikor ő beszél, azt olvasjuk, utána senki nem szólt. Mondja a Jób egyik részében, hogy kint ültem a város kapu előtt, és ott jöttek az öregek meg a vének, és a tanácskozáson, miután én szóltam, senki nem szólt már semmit. Tudnék a messziről tudást, Isten úgy tudja odaadni az ő emberének, hogyha ő akarja, akkor utána senki nem szól már semmit. Isten szólt. És utána nincs, nem kell kommentár. Az Úr szólt hozzám, és én megértettem, és tudom, hogy mit vár tőlem. Hogy tanít? Úgy, hogy utána jön a nagy csend. Igaza van. Vannak Istennek emberei, akik úgy beszélnek, amikor Isten szavát mondják. Hogy utána tényleg csak egy Isten előtti csendesség következik. Mert olyan hatalommal tudja Isten ezt kísérni. Nem az emberben van a hatalom, dehogy is. Az ember tévedhet is. De amikor a messziről jött beszéd igazából eljut hozzánk, akkor ott megül bennünk. És az kísér bennünket, és cseng a fülünkben egy héten keresztül. Az Úr szólt hozzám. Ilyen volt John Knox is. John Knox a skótok nagy reformátora. Ezt a példát most azért hozom, mert következő vasárnap a Reformáció 500 keretéhez kapcsolódva is egy észak-írországi református lelkész, az általunk régen ismert Brian Boyd lelkész testvérünk fogja hirdetni az igét, és megkértem, hogy a reformációval kapcsolatos dolgokat használja fel illusztrációban az ige hirdetésében. És megígért, hogy John Knoxról fog beszélni, a nagy skóciai reformátorról, aki egy fantasztikus, elkötelezett és Isten által felkent ember volt. Röviden csak annyit, hogy a megtérését egy Wishart nevű ige hirdetőnek köszönheti, aki mágia halállal dicsőítette meg az Urat, az inkvizíció megégette. John Knoxról annyit kell tudni, hogy Szent Andrewban volt ige hirdető, és nagy lelki ébredést adott Isten ebben a városban. Kell tudni róla, hogy gályarab is volt, gályarabságot szenvedett, francia gályákon húzta az evezőt, és akkor kényszerítették, hogy megcsókolja a Szűz Mária szobrot, akkor bedobta a tengerbe, mondván, hogyha Isten nő, akkor Isten anyja, akkor úgy is tud úszni. Kicsit hasonló volt ez ahhoz, ami ugyanezekben az években Székesfehérváron történt, amikor a Szulejván seregei ostromolták Székesfehérvárt, akkor az egész város már protestáns volt. Tehát 1542-ben egész Székesfehérvár protestáns volt, luteránus hiten volt. És amikor már tudták, hogy a várat nem tudják megtartani, akkor a várnak a védői, a templomba kihozták a szobrokat, a Szent Péter, a Szent Pál, meg más szenteknek a szobrait, kötelet kötöttek a nyakukra, és leengedték a várfalon. A török fele mondván, hogyha a szobrok segítenek, hát most segítsenek meg bennünket. Hát persze, hogy Szulejmán elfoglalta a várost. És utána azt mondta, hogy kiadta a parancsot, hogy imádkozzanak ezek a keresztjének, ő érte meg a János királyért. Mire azt mondta az egyik török-magyar, tehát már töröknek áttért ember, ezek nem tudnak imádkozni, ezeknek már nincs istenük, ezek luteránusok. Így gondolták, hogy aki luteránusok, már nincsen istene. Én ezt nem gondolom, hogy más lenne az Isten, csak másképpen közelítették meg az Isten imádatot. Egyik szobrokban képzelte, a másik meg lélekben és igazságban. De John Knox akárhogy is bátor ember volt, és a Szűz Máriának a szobrát nem csókolta meg. Utána Genfbe ment John Knox. Egy híres kápolna őrzi az ő emlékét, a Knox Chapel, ahol a skót gyülekezetet gondozta. Aztán, amikor hazament 1561-ben Skóciába, akkor érkezett oda haza Stuart Mária is, hogy elfoglalja a trónt és a római egyházat erősítse. Akkor érkezett Knox, az evangélium a Skóciába. A kettő állandó ütközete, vitája, harca, élethalál harca volt a jellemző ezekre az évekre, ahol Isten megőrizte Knoxot, és egész Skócia az evangéliumi hitre tért. Még csak annyit Knoxról, hogy érdekes az, hogy 1572-ben hunyt el, akkor, amikor a mi két nagy reformátorunk, Szegedi Kis István és Méli Szűhász Péter is meghalt. Az Úrnak tetszett, hogy ezt a három bajnokot egy éve vigye át az ő dicsőséges országába. És amikor Knox prédikált, mert nem felejtettük el, hogy miről van szó, hogyan hangzik el a messzire jövő tudás. Mi volt az az erő, ami miatt Jób után már senki nem szólalt meg, amikor a tanácsban felszólalt? Ezt hoztam példaként Knoxot, amikor prédikált a királyné előtt, akkor az ő ellensége a királyné, a királynő, a Stuart Mary mindig elkezdett zokogni. Le is festették ezt, híres festmény mutatja ezt, amikor John Knox prédikál és hirdeti az evangéliumot, és Istennek az ereje ott van, a királynő pedig, aki őt meg akarja semmisíteni, és körül van véve inkvizitorokra, sír. Nem képes ellenállni a könnyeinek. Egyszer csapdába csalja Knoxot, és azt mondja, hogy eddig mindig én sírtam, és te beszéltél, most én beszélek, és te sírjál. De Knox nem sírt, és az Isten onnan is őt kihozta. Amikor prédikált, és a prédikáció közben úgy érezte, hogy sírni kell, és nem tudta a könnyeit visszafojtani. Mert a messziről jött tudás, az Istennek ez a rendkívüli tudása, a Szentlélek erejével való tudás, és az Istennek a tanítása, ahogyan tanít. Mert kicsoda olyan Isten, vagy kicsoda ez a égen és földön, aki úgy tanít, mint az Isten. Ezt olvassuk 22. versben. Fenséges az Isten, kicsoda az, aki úgy tanítson, tanítana, mint ő. És akire az 5. vers azt mondja, hogy hatalmas az ő lelkének az ereje. És amikor az Úr Jézus eljött erre a földre, és hirdette az igét, a hegyi beszédet, vagy csendesen tanította az embereket, akkor azt mondták, hogy ember még úgy nem beszélt, mint ő. Mert a Jézus Krisztusban van az Istennek az ereje. Mert a Szentlélek teljessége a Jézus Krisztus beszédében hangzik. És amikor ez a beszéd szól, akkor ez a minden ható és minden átjáró és messzén levő tudás bennünket átjár, áthat, meggyőz, lelkünket felébreszti, feltámasztja, megerősíti és megőrzi. Ez az a beszéd, ami nekünk is hirdettetett. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük a 370. dicséretünk második versét. A 370. dicséretünk második verse így kezdődik. Te szentségnek új világa, ígérnek vezéri útjára, taníts téged megismernünk, Istent atyánknak neveznünk. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy eljutott hozzánk ez a messziről való tudás. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy lejöttél a földre, és amit az atyánál hallottál, azt kijelentetted mi nekünk. Köszönjük, hogy a te bölcsességedet, örökkévaló tanács végzésedet elmondtad nekünk, és itt olvashatjuk ezt a hegyi beszédben, olvashatjuk az evangéliumokban, olvashatjuk az egész Szentírásban. Köszönjük, hogy nem elrejtőzködő Isten voltál, ami számunkra, hanem egyszer csak előálltál, és megmutattad, hogy itt vagy, hogy szeretsz bennünket, és kijelentetted a te akaratodat. Köszönjük, hogy ez a messziről való tudás nem csak egy intellektuális tudás, hanem az egész lényünket átjáró és megrázó ismeret, a te ismereted, a Szentnek ismerete, a Jézus Krisztus megismerése és a vele való lelki kapcsolat. Köszönjük, hogy ebben a kapcsolatban újabb és újabb titkokat közölsz nekünk. Köszönjük az életünkben levő aranymondásokat, azokat az igéket, amik felragyogtak számunkra, és vezérigeként előttünk világítottak az úton. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a bölcsességet adod nekünk, és amikor a te dolgaidról beszélünk, köszönjük, hogyha már tudtunk valakinek ebből a tudásból valamit megmutatni, vagy átadni. És köszönjük, hogyha ez nem csak a mi életünket mentette meg, hanem megmentette már mások életét is. Így kérünk, Urunk, hogy az ránk bízottak, nekünk adott a gyermekeink, a fiataljaink életében munkálkodjál, hogy a lelkük ne halljon el bennük, hanem hadd elevenedjen meg a te ismereted által. Urunk, valahogy hadd jusson el a te ismereted az ő szívükhöz, és köszönjük, hogy te ezt fel tudod erősíteni, élővé, hatóvá és személyessé tudod tenni. Urunk, kérjük a te ígéret, a Biblia szavait, az ige hirdetésnek a gondolatait vésd mélyen a mi szívünkbe, hogy formálja mi életünket, belső tudatunkat és lelki világunkat. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Végezetül vegyük Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke őrizze meg szíveteket és gondolataitokat. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hirdetem a gyülekezetnek a következőket. Az előttünk levő kedden, tehát holnap után reggel 9 órakor női reggelit tartunk. Várjuk a kedves nőtestvéreket, hogy jöjjenek el. A 100 forintos regisztrációs díjat kérjük majd átadni, ami azért is fontos, hogy tudjuk, hogy hányan jönnek, kikre számíthatunk. Tehát most kedden 9 órakor női reggeli. Csütörtökön 5 órakor a Biblia órát a szokott időben 5 órakor megtartjuk. A következő vasárnap érkezik hozzánk, mint ahogy az ige hirdetésben említettem is, Brian Boyd, Kelsey református lelkipásztor feleségével, Thelma asszonnyal. Már most Magyarországon vannak, és egy táborban vesznek részt. Sok ír fiatal érkezett velük, és ezen a héten együtt vannak Pécelen. Jövő vasárnap azonban már nálunk lesz a lelkész a feleségével, és ő tartja az ige hirdetést, amiben a Nox János életéből fog illusztrációkat hozni. Hogy kicsit felkészüljünk erre, ezért hoztam én is illusztrációkat a Nagy Skót református 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 református``` Már többeknek mondtam, és most újra mondom, hogy akik szívesen találkoznának vele, az istentisztelet után maradjanak majd itt következő vasárnap, tehát az istentisztelet után egy rövid időre maradjunk itt, és fogadjuk őket, és lehet kérdéseket feltenni, lehet kötetlen módon beszélgetni velük. Erre persze majd fel kell készülnünk, tehát egy kis fogadást adunk utána, az istentisztelet után. Aki tehát angolul tud, nem kell tökéletesen beszélni, hiszen ők nagyon megértő emberek, és egy-két szót magyarul is tudnak. Tehát meg majd le is tudjuk tolmácsolni, valakinek kérdése van, majd átmenjünk a terembe, és ott egy kis fogadást fogunk tartani. Mint hogy már néhány vasárnap említettem, most újra említem, hogy az idei konfirmandusok ajándéka elkészült, a szószék melletti címert láthatjuk. Ez a református egyháznak a címeréből vett részlet, ami a zászlós bárányt ábrázolja. Szép körtefára kifaragott dombormű ez, ahol láthatjuk az Úr Jézust ábrázoló bárányt, a vállán a zászlóval rajta, a kereszttel, az Ó és Új Szövetséggel és a pálma ágakkal, és alá van írva az ige, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és a megkezdett 370. dicséretünk harmadik versét énekeljük. A 370. dicséret harmadik verse így kezdődik. Ó, mi édes vigasztalónk, légy kegyes megoltalmazónk. Utána pedig a himnuszt énekeljük.